Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 487. dicséretünket keressük ki, és énekeljük annak első versét fennállva. A 487. dicséretünk így kezdődik: Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyvének 32. fejezetében. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneim terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok el ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek minnyájan, ti egyenes lelkűek. Imádkozzunk. Édesatyánk, Dávidnak a bizonyság tétele a bűnei megvallásáról valóságon alapszik. Köszönjük azt, hogy megélhette azt, hogy megvallotta a bűneit, és te megszabadítottad őt. Hogy körülvetted őt a szabadulásnak az örömével, és boldoggá lett az élete, mert többi bűnt nem tulajdonítottál neki. Köszönjük azt, hogy messzi távolról szól a te szavad, a bizonyság tétel, hogy minden hívő te hozzád fohászkodjon. Urunk, most így jöttünk te eléd, hogy kérünk, vezess bennünket, hogy tégy bölcsé, és taníts meg bennünket arra az útra, amin járnunk kell. Kérünk, hogy nyisd meg a te igédnek tárházát, és táplálj bennünket hozzánk illő eledellel. Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenek igéjét úgy, amint írva található Lukács evangéliumában, a 18. fejezetben, a 9. verstől a 14. versig. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jézus Krisztusnak a tanítását és az életét követve megszokhattuk már azt, hogy Jézus példázatokat mond. Amikor az Isten országáról beszél, újra és újra a példázat műfajához nyúl, méghozzá azért, mert valami olyanról akar beszélni, olyan láthatatlan valóságról, olyan igazságról, amit az ember másként meg nem érthet, csak hogyha valami módon Jézus úgy próbálja elmondani nekünk, hogy az ember a saját maga által tapasztalt világban, valóságban, azokban a képekben, amelyek között élünk, hogyha ezeket használja föl, és így mondja el mindazt, amit el akar mondani. Teljesen nyilvánvaló, hogy a láthatatlan világban, az Isten országában, abba az országba, hova Jézus Krisztus az övéit hívogatja, és amiben a hívők élhetnek, sehogy másként beletekinteni nem tudunk. Az igazságokat ezért Jézus mindig képekkel mondja el. És a felolvasott ige szakasz is egy példázat. A példázat azt jelenti, hogy példa történet. Nem valóságos eset, nem olyan, ami valósággal megtörtént, történeti tény volna, hanem valami olyan példatörténet, ami akár meg is történhetett volna. Jézus arról beszél, hogy két ember felment a templomba. Két ember, két karakter, két szívállapot, amit bemutat. És az Isten előtti elcsendesedésükbe, az imádságukba kiderül az, hogy kicsodák ők, elárulják a szívüknek az állapotát. Ki az, aki elmondja ezt a példázatot? Kicsoda Jézus Krisztus? Honnan tudhatjuk, hogy az ő szavai, azok valósággal azt írják le, ami számunkra nagyon fontos. Jézus az a valaki, aki maga az imádság meghallgató Isten. Úgy mondja el ezt a példázatot, hogy ő pontosan tudja, hogy a szív mit produkál, amikor imádkozik. Hallja a hozzáintézett szót, azt is, ami ki van mondva, és a kimondatlant is. Jézus az a valaki, aki érti azokat a jeleket, azokat a jelzéseket, amit az ember szív hozzáintéz. Mondhatnám úgy is, hogy a teremtő persze, hogy észleli, hogy a teremtménye hogyan viselkedik, hogyan van, milyen állapotban van a szíve. És fölvetődik a kérdés, hogy Jézus miért mondja el ezt a példázatot? Hogyha elolvassuk a példázatnak az elejét, a kiváltó okot, akkor így fogalmaz a Szentírás, hogy Jézus látott maga körül némelyeket. És így jellemzi őket, hogy elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket pedig semmibe vették. Ez a kiváltó ok, ami miatt Jézus ezt a példázatot elmondja. Egészen meglepődtem, ahogy megnéztem az eredeti szöveget, hogy mi minden az, amit itt leír jellemzésként a Szentírás, azokra nézve, akiket Jézus maga körül látott. Amikor azt mondja, úgy fordítja Károli, hogy elbizakodtak magukban, akkor az eredeti kifejezésben szó szerint az áll, hogy önmagukban bíztak. És méghozzá ezt úgy fogalmazza meg, hogy ez egy végleges, lezárt eredmény, egy döntésnek a következménye, olyan embereket látott maguk körül Jézus, akik csak magukba bíztak. És ezt fordítja így a Szentírás, hogy elbizakodtak. Aztán, amikor arról beszél, hogy igaznak tartották magukat, akkor ez alatt azt kell értenünk, az igaz kifejezés azt jelenti, hogy igaz az az ember, aki törvény szerint él. Ez a bibliai értelmezése. Isten törvénye ott van, le van írva az Ószövetségbe, és igaz az az ember, aki az szerint él, ahogyan az Isten elé adta a törvényben. De ez a kifejezés, ez többet is jelent. Azt is jelenti, hogy mivel igaz az illető, mivel megtartja a törvényt, ezért jogosult mindarra az áldásra, amit az Isten a törvényben megígér. Ha valaki ezeket cselekszi, ezeket az áldásokat kapja. Aztán, amikor arról van szó, hogy igaznak tartották magukat, ez annyit jelent, hogy méltónak, ismerjük a mondatot, megérdemlem. Na, így gondolkodtak. Én megérdemlem. Megérdemlem az Isten jóságát, áldását, mert jogom van rá. És az a kifejezés, ami pedig úgy áll ott, hogy másokat semmibe vettek, na ez az, ami leginkább meglepetést szerzett. Szó szerint a kifejezés azt jelenti, hogy másokat szó szerint semmiben néz, de mindezt úgy teszi, hogy lenézi, megveti a másikat. A kifejezés azt feltételezi, az van mögötte, hogy a másiknak az értékét, a másiknak a becsületét, az önbecsülését, a méltóságát semmibe veszem. Nulla. A másik egy nagy nulla. Semmi. A kifejezés azt jelenti, hogy ki semmizem a másikat. A lelkében ki semmizem. Ha volna önbecsülése, úgy tekintek rá, hogy ki semmizem a látásmódommal, az értékelésemmel, ahogyan én értékelem a másikat. És Jézus lát maga körül ilyen embereket, akik így tekintenek a másikra, hogy lelki lopást követnek el, lelki rablást. Oda mennek a másikhoz, és ahogy viselkednek, ahogy viszonyulnak a másikhoz, ki semmizik a másikat. Minden, ami bennük van, lelki tartás, lelki érték, ami valami módon Isten előtt értéket képvisel, arra azt mondják, hogy semmi vagy. Te nem érsz semmit. És innen már egészen meglepő az, hogy Jézus, amikor megszólal, akkor kikért beszél. Mert amikor Jézus elmondja ezt a példázatot a magukban bízóknak, azoknak, akik kettősen ördögi csapdába vannak, hiszen egyrészről a gőgnek a csapdájába estek, másrészről pedig a tolvaj lélek munkál bennük, akik úgy vélik, hogy megérdemlik az Isten dicséretét és áldását, azt gondolhatnánk, hogy Jézus azokért fog szót emelni, és azokért fogja elmondani ezt a példázatot, akik szenvednek ezektől az emberektől. Hogyha végig gondoljuk ezt a jellemzést, amit a Szentírás leír ezekről az emberekről, akkor azt mondhatnánk, hogy na hát, ez olyan, mintha nem is akkor íródott volna. Mint hogyha Jézus itt járna közöttünk, és körbenézne. Mert akad ma is sok olyan ember, aki csak önmagába bízik. Akad ma is sok olyan ember, aki azt gondolja, hogy ki, ha nem én. Hogy én vagyok a mérce. Én vagyok a tökély. A tökéletesség. Nagyon sokan vannak olyanok, akik nem bírják elviselni a kritikát. Akik szeretnének fölülállni a kritikán. Mert ők tökéletesek. Nekik nincs hibájuk. És úgy is igaz, hogy nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ők méltók az emberek dicséretére, méltók arra, hogy Isten áldását kapják, hogy jó dolgok történjenek az életükbe. Megemlékeztem arról, hogy a karácsonyi alkalommal, amikor az ifjaink előadták a színdarabot, nagyon tanulságos volt Lázár Ervinnek a Csodapatika című műve. Ahogyan elénk ábrázolta ez a mese azt, hogy mennyire igaz, hogy az ember milyen könnyen önigazult. Akik látták a színdarabot, emlékezhetnek rá, hogy arról szól, hogy meg annyi ajándéka van ennek a csodapatikusnak, meg annyi olyan szere, ami alkalmas volna a lelki betegségekre, és azért kell bezárnia a patikáját, mert nincs senki, aki saját magának kérne. És olyan vevők akadnak bőven, se szeri, se száma azoknak, akik azt mondanák, hogy ó, igen, szüksége volna a feleségemnek, a férjemnek. Szüksége volna az anyósomnak, az apósomnak. Vagy a gyerekemnek. Olyan sokakat. És a mesének pont ez a tartalma, ez a tanulsága, hogy olyan, aki magának kért volna, olyan akkor a mesében nem akadt. És valahol Jézus is ugyanerről beszél, hogy sok az önigazult ember. De nem úgy beszél Jézus, mint hogyha kiment volna valami utcára, és ott nézett volna körbe. Hanem ő a templomosokról beszélt. Azokról, akik a templomban voltak. Ő köztük talált ilyet. És aki átéli azt, hogy ilyen ember mellett kell élnie, az tudja, hogy mennyire tud fájni, hogy semmibe vesznek, hogy meg se hallgatják a véleményemet. Hogy mennyire tud fájni, hogy egyáltalán senkit nem is érdekel az, hogy én mit gondolok, hogy én mit szeretnék. Nagyon tud fájni az, amikor valakit, mert lenéznek, ezért kizárják valahonnan. Mert megvetik. Vagy mert átnéznek rajta. És aki ezt átéli, ez nagyon jól tudja, hogy mennyi bosszúságot tud okozni, mennyi fájdalmat tud okozni az ilyen. És amikor olvastam a példázatot, akkor azt gondoltam, hogy Jézus azért fogja elmondani ezt a példázatot, hogy megvédje azokat, akik szenvednek az ilyen emberektől. Hogy szót emeljen a bárányokért. Szót emeljen azokért, akik szenvedő alanyai az ilyen embereknek. És mégis azt kell látnunk, hogy Jézus nem ezért emel szót, hanem kimondottan az elbizakodottakhoz és az elbizakodottakért szólal meg. Mindazokért, akik ilyen állapotban vannak. Miért mondja el Jézus, hogy Volt egy farizeus, és volt egy vámszedő. Jézus azért szólal meg, hogy változhasson az életünk. Hogy mindenkinek, akinek valami módon eszébe jut az, hogy mással nemtelenül bántam, hogy mást kisemmisztem, hogy tényleg ilyen vagyok, hogy igaznak gondolom magamat. Ő érettük szólal meg Jézus, hogy megváltozhasson az életük. Mert fölment a farizeus imádkozni, de nem kapott semmit. Elmondta a maga nagyon-nagyon hosszú imádságát. Fölsorolta az áldozatait, mennyi mindent tett, de nem kapott semmit. Miért mondja el Jézus ezt a példázatot? Azért, hogy ne legyen hiába való az imádság. Azért mondja el, hogy ne legyen képmutató imádság. És nyilván, hogyha hozzánk szól, akkor ugyanez igaz ránk, nem akarja, hogy hiába való imádságot mondjunk. Ki akar gyógyítani bennünket a képmutatásból? Ne legyünk hosszú beszédűek, sok beszédűek, mint hogyha ezért hallgattatnánk meg. Hanem Jézus azért szól, hogy célba érjen a szavunk. Hogy úgy tudjunk megszólalni, hogy ez valóban Istenhez jusson el. El lehet azt is mondani, hogy Jézus megszólalásának az is oka, hogy ne önmagunkba imádkozzunk, mint ahogyan a farizeusról leírja. Ne az jellemezzen bennünket, ahogy valaki megfogalmazta, hogy olyan, mintha nem érne tovább, nem érne tovább az imádságom, mint a plafon. Mint hogyha visszaverődnének a szavak. Nem tudom elhinni, nem érzékelem, hogy eljutna az Istenig. És Jézus azért szólal meg, hogy ne hangozzon ilyen szó, ami nem juthat el ő hozzá. Hogy célt érjen a szó, és Istennel legyen találkozása az embernek. Mi történik akkor, amikor az ember találkozik az Istennel? Azt mondja Jézus, hogy a vámszedő a találkozás nyomán megváltozott. Egy alapvető változás állt be az életébe. Azt mondja, hogy megigazulva ment haza az ő házába. Amikor ezt a kifejezést használja a Szentírás, akkor református emberek mi jobban kell, hogy értsük ezt a szót, hiszen a reformációban újólag felfedezik azt, hogy mit jelent az, hogy megigazulás. Talán nehéznek tetszik előttünk ez a szó, hogy mi is ennek a tartalma. Ez annyit jelent, hogy Isten igaznak nyilvánít. Azt gondolom, hogy még mindig kicsit homályos a kifejezés, hogyha valaki nem járatos ezekben. Az előbb azt mondtam, hogy igaznak lenni azt jelenti, hogy méltó, hogy megérdemlem. Igaznak lenni azt jelenti, hogy a törvény szerint éltem. És amikor azt mondja, hogy igaznak nyilvánít, vagy ahogy a Szentírás fogalmaz, megigazulva ment haza, az azt jelenti, hogy Isten neki tulajdonította az igazságot. Neki ajándékozta azt, hogy úgy élhetett, mint aki igaz. Jézus azért mondja el ezt a példázatot, mert nem akarja, hogy egy is közülünk olyan legyen, aki hiányolja ezt, hogy Isten neki ajándékoz méghozzá igazságot, igaz voltat. Hogy ne legyen egy se olyan közülünk, aki nem kap Istentől mennyei ajándékot annak nyomán, hogy imádságban kitárja a szívét. Amikor megigazulásról van szó, a 32. Zsoltár, amit felolvastam az elején, így fogalmaz, hogy megigazultnak lenni pontosan ezt jelenti, hogy valakinek a hamissága megbocsátatott, a vétke elfedeztetett, és az Úr nem tulajdonít neki bűnt, és a lelkében nincsen csalátság. Pontosan ugyanerről beszél Dávid. A megigazulásról, és így kezdi, boldog ember az. Való igaz, így igaz. És akkor visszatérve arra, hogy miért mondja Jézus ezt a példázatot, mert nem akarja, hogy együnk is enélkül a boldogság nélkül éljen, a megigazulás boldogsága nélkül. A Szentírás úgy fogalmaz, hogy hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonították neki igazságul. Ez annyit jelent, hogy a hívő élet középpontja, a hívő élet lényege ez. Akkor innentől már úgy néz ki, hogy érdemes megnézni azt, hogy mit is jelent igaznak lenni az Isten előtt. Igaznak lenni azt jelenti, hogy először is az igazság, az igaz volt Isten jellemvonása. Isten az, aki igaz. Jó és igaz az Úr, az igazságot szereti, az igaz áldozatot szereti, az igaz mércét szereti. És amikor arról van szó, hogy igazságot tulajdonít valakinek, az azt jelenti, hogy önnön jellemét, önnön tulajdonságát tulajdonítja neki. Ez azt jelenti, hogy Isten képűként lát engem. Nem csak oly módon, hogy Isten képű vagyok, mert ember vagyok, hanem teljességgel, minthogyha a teremtettségemet tölteném be. Igaznak lenni azt jelenti, hogy betöltöm azt, amire teremtett az Isten. Azon az úton járok, úgy szólok, úgy cselekszem. Az az indulat van bennem, ami Krisztus Jézusban volt. Igaznak lenni azt jelenti, hogy Isten akarata szerint élek. Csak egy aprócska megjegyzés, milyen jó, hogy Isten az igaz mércét szereti. Gondoljuk el, hogyha az ember elmegy a piacra, mi is szeretjük az igaz mércét. Hogyha az ember oda jut, hogy igazság szolgáltatásra szorul, mi is szeretjük az igaz mércét. De nem csak kapni kell azt szeretni, hanem adni is. Isten szereti adni is az igazságot. Igaznak tekintette ezt a vámszedő embert az imádsága nyomán, és az igazság annyit jelent a Szentírásban, központi fogalom azt mondja, hogy ki volt igaz? Igaznak lenni olyan, mint Noé élete. Őről írja azt a Szentírás, hogy Noé igaz volt az Isten előtt, és az jellemezte, hogy az Istennel járt. Amikor Isten nekünk ajándékozza az igazságot, ezt jelenti, hogy úgy tekint ránk, azzá tesz bennünket, képesít arra, hogy Istennel járjak. És hogyha megnézzük Noé életét, akkor az ő igazsága azt jelentette, hogy megmenekült a családja, egyedüléként menekült meg az Isten ítéletében. Aztán Jobbról olvassuk azt, hogy igaz volt. És azt olvassuk még róla, hogy fedhetetlen volt, bűngyűlölő, Istenfélő. Amikor Isten azt mondja, hogy igazságot ajándékoz, akkor az azt jelenti, megajándékoz az igaz Istenfélelemmel. Megajándékoz azzal, amit úgy hívunk, hogy bűngyűlölet. A testi ember azt tapasztalja, és az óember, aki az óemberében él, azt tapasztalja, hogy vonz a bűn, hogy csábít a bűn. És amikor Isten megajándékoz az igazsággal, az azt jelenti, hogy valami olyat helyez belém, amitől megváltozik az irányultságom, és onnantól kezdve gyűlölni tudom azt, amit ő gyűlöl. És még azt olvassuk, hogy 10 igazért megtartatott volna Sodoma. Ez annyit jelent, hogy ha lett volna 10 ilyen vámszedő Sodomában, aki így mondja el az imádságát, megtartatott volna érte emberek százai. Az igaz az, aki átéli az Istennek szabadítását a nehezekben. Így mondja az ige, az Úr szemei az igazakon vannak, és fülei azoknak kiáltásain. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Az igaznak segedelme az Úrtól van. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. örvendeznek az igazak az Úrban. Meglátják az igazak az Úr orcáját. Bölcsességet beszél az igaznak szája. Olyan dolgokat mond el a Szentírás, és ezek csak aprócska részletek. Tengernyi kifejezés van, megnéztem a Szentírásban, több mint 1000-szer fordul elő az, hogy igaz. Mind-mind arról beszél, hogy aki vágyik tiszta szívre, aki vágyik arra, hogy az élet útján legyen segítsége, hogy biztosak legyenek a léptei, aki vágyik arra, hogy örömmel legyen, aki vágyik az igazok kiváltságaira, annak el kell mondania egy imádságot. Azt látjuk, hogy ez a vámszedő egyetlen imádsága nyomán nyeri meg a megigazulást. Egy rövidke, aprócska imádság nyomán. Azt mondja el, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mi jellemzi ezt az imádságot? Jellemzi az, hogy a vámszedő megalázta magát az Isten előtt. Lehetetlenség igaznak lenni Isten előtt más módon, mint úgy, hogy imádságban megalázom magamat. Nem ér célt az imádság, ha nem alázom meg magamat az Isten előtt. És szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy nem arról van szó, hogy úgy érezte magát. Nem érzület, hanem ez egy döntés. Úgy döntött, hogy megalázom magamat az Isten előtt. Dávid azt mondja el, hogy nagyon sokáig hallgattam. Meg is volt ennek a következménye, úgy érezte, mintha a csontjait összetördelték volna. Mint hogyha valami égető forróságba élte volna a napjait a sivatagba. És azt mondta, míg elhallgattam, öntöztem a párnámat könnyekkel. Sem aludni nem tudtam, sem enni nem tudtam, minden bajom volt. És azt mondja, hogy de eljutottam arra, elhatároztam magamat, hogy megvallom mindazt, amit tettem. Megalázta magát Isten előtt. Aztán az jellemzi még ezt az imádságot, hogy nem másokhoz hasonlítgatja magát. Azt mondja a farizeus, örülök, Uram, sőt, köszönöm és hálát adok azért, hogy nem vagyok olyan, mint mások. Gonoszok, paráznák, és amit sorol. És azt mondja, hogy és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő is. Nagyon fontos, hogy amikor imádkozunk, nem másokhoz hasonlítgassuk magunkat. Amikor vád születik a szívembe bárkivel szemben, akkor tudhatom, hogy a másikhoz hasonlítottam magamat. Hogy én igazabb vagyok nála. Amikor megítélem a másikat, egészen biztos lehetek benne, hogy nem tudok helyesen imádkozni. Lehet, hogy Isten nem látta azt, amit én cselekedtem. De hogy nem a másikhoz hasonlítom magamat, ennek egyetlen egy másik alternatívája van. Itt úgy fogalmaz a vámszedő, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Ez a kifejezés, hogy bűnösnek, ez azt feltételezi, hogy Isten világosságában állt meg. Ha igazán és helyesen és céltérő módon akarok imádkozni, Isten világosságában kell megállnom. Az ő mércéjében kell megállnom. Az jellemzi még ezt az imádságot, hogy őszinte. Nagyon sokszor az történik, hogy könnyen kimondjuk azt, hogy Uram, bűnös vagyok. De bár itt nem részletezi ez az ember, egészen nyilvánvaló, hogy a szavai mögött ő nagyon és konkrétan emlékszik, hogy mit csinált. Amikor arról van szó, hogy igaz imádság, igazi bűnbánati imádság, akkor a mögöttesnek annak kell lennie, hogy a szívemet öntöm ki. És nagyon sokszor a hívő ember életében ez azt jelenti, hogy tudom, hogy mit kéne tennem. Tudom azt, hogy szeretnem kéne az illetőt. Tudom azt, hogy így kellett volna tennem. És azt kellene kimondanom, hogy Uram, olyan dolgok születtek bennem, bár tudom, hogy így kéne tennem, ami előtted gonosz. Ez az ember őszintén tárja fel a szívét. És van még egy jellemzője, Isten irgalmában bízik. Nem tud felmutatni semmit, amiért azt mondaná, hogy érdemlem. Az jellemző a hívő emberre, hiszen azt mondtam, hogy a hit útjáról szól ez. Az jellemző a hívő emberre, hogy tudja, hogy érdem szerint a halálra vagyok méltó. Hogyha úgy igaz, ahogyan Isten kijelentette, hogy egy pici apró, kis eltérés is a törvénytől halálra méltó, akkor tudja a hívő ember, hogy mert eltértem, méltó vagyok a halálra. A hívő embernek az imádsága olyan, hogy megalázza magát az Isten előtt, Isten világosságában áll meg, őszintén feltárva a szívét, és Isten irgalmasságába bízik. Jézus Krisztusnak a szavai, mindaz, ami itt elhangzik ebben a példázatban, megelőlegzőek. Úgy beszél, hiszen még él, hiszen még a földi pályafutásában van, úgy beszél, hogy Isten tervéről beszél már előre. Arról beszél, hogy a hívőknek majd az lesz az útja, hogy az Isten kegyelméből akarnak élni. Isten gyermekeinek az életét tükrözi már ez a példázat, és a kereszt fényét vetíti előre. Mert az, amiről Jézus itt beszél, az életnek az egyetlen lehetséges megváltozása, a jellemnek az egyetlen maradandó változása, az így kezdődik. Egy ilyen imádsággal kezdődik. És a megszentelődés, a hívőknek az útja, az ugyanígy zajlik. Ugyanezzel az imádsággal. Egyetlen egy mondattal fejezem be. Emlékezzünk Pálra. Pál nem a hívő életének a kezdetén, hanem nagyon is a mélyén mondja azt, amikor már hosszú-hosszú ideje szolgál az Istennek, hogy a bűnösök közt első vagyok én. Mert aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Felmagasztaltatik arra, hogy Isten igaznak nyilvánítja, és minden áldást, ami az igaz volthoz kötődik, azt adja az övéinek. Jézus Krisztus keresztje ezt szerezte meg mindenkinek, aki tőle ezt kéri imádságban. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a Te igéd olyan sok mindent elénk tár. Köszönjük azt, hogy a hitnek útjáról beszélsz nekünk, hogy mit jelent a hívő élet. És olyan meglepő, Úrunk, hogy azok, akik a templomba jártak, azok között találtál olyanokat, akik magukat igaznak gondolták. Köszönjük, hogy ő érettük, és mi érettünk is elhangzott a Te szavad. Köszönjük azt, hogy van valóságos változás, és ez a változás egy picike kis imádságban kezdődik. Köszönjük azt, hogy megtanítottál bennünket imádkozni másként is, méghozzá oly módon, Úr Jézus, hogy a nevedbe kérjünk. Köszönjük, hogy a kereszt halálod, az mi már tudhatjuk, ami a kegyelmet szerezte meg számunkra. Kérünk, Urunk, hogy emlékeztess meg arra, amikor leborulunk eléd, megszentelve ezt a mai napot, hogy az imádságunk előtted megalázott szívből a a te világosságodban is őszintén hangozzon fel. És hadd menjünk azzal a reménnyel, azzal a bizonyossággal te hozzád, hogy egyedül te éretted, ajándékoztatik nekünk az az igazság, ami minden áldásnak kútfeje. Köszönjük Jézus, hogy te szerezted ezt nekünk, és kérünk azért, hogy cselekedj ma velünk olyat, amiről beszéltél, hogy változzon az életünk, a jellemünk, és naponként hadd térjünk te hozzád ilyen imádsággal, ilyen szavakkal. Amen. Az ige hirdetése válaszul, keressük ki a 239. dicséretünket, és annak énekeljük az első versét, Úr Jézus hozzád kiáltuk, ó, hadd meg esdeklésem. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mint örökké. Amen. Isten tiszteltünk végén a 459. dicséretünket keressük ki. Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.